az Éjszakai Jazz Club adásában Möntör Máté és Olá Dezső Far From Home című lemezét mutatjuk be. 9 teljesen akusztikus szerzemény szólal meg a gitáros és zongorista duó korongján, melyen erősen érezhetők az európai gyökerű melódiák, amik puhán élőn simulnak össze. Möntör Máté és Olá Dezső új albuma az Éjszakai Jazz Clubban, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Prolog. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez itt a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk és a 7:30-as hírek nyomában Vincenzo Bellini Norma című operáját hallgathatják majd meg két felvonásban, arról a lemezfelvételről, amelynek anyagát 2022. augusztusában a madridi Teatro Realban rögzítették John Fiore vezényletével és Marina Rebecca címszereplésével. A Belcanto opera repertoár emblematikus darabjáról beszélvén, az elkövetkező szűk félórában terveim szerint szótejtenék majd többek között a himlő elleni oltást megéneklő államtanácsosról és az opera történet egyik legjelentősebb együttműködéséről, egy tigris természetű orosz grófnőről és Bellini ünnepélyes bukásáról, a 19. század több nagy operadívájáról és egy igencsak kevert nyelvű gratulációról, a Schwab-hegy viharbükjéről, és végül még arról is, hogy sokszor milyen nehéz kikezdhetetlenül biztos állításokat megfogalmazni. De az ismertetést kezdjük természetesen a Catániai hattyúval, vagyis Vincenzo Bellinivel, aki, amint az az iménti megnevezéséből is kiderülhetett, 1801-ben Szicília földjén született, ám de mégis nápolyi neveltje volt. 18 éves korától fogva ugyanis a nápolyi konzervatórium növendéke, és ami ezzel együtt járt, egyszer s mind a gazdag hagyományú nápolyi operakultúra meghittje volt. Így hát 1825-ben és 26-ban első két dalművét is itt mutatták be. De ezt követően a fiatal komponista megannyi nápolyi elődje példáját követve maga is megkezdte észak-észak-nyugat irányú útját. Vagyis 1827-ben áttelepült a Habsburgok uralta Milánóba, mely operai fellegvárat akkortájt a tartósan megosztott Itáliában majd fél tucat államhatár választott el a Bourbonok által uralt Nápolytól. Az elkövetkező fél évtizedet tehát túlnyomó részt a Lombard fővárosban töltötte Bellini, és itt került össze mindjárt az érkezésekor a mondhatni a sors által számára rendelt kongeniális librettistával, Felice Románival. Románi ekkor már hosszú évek óta a Scala köztiszteletben álló, a zeneszerzőket többnyire fensőbségesen kezelő házi librettistája volt. Eredetileg bölcsésznek, és azon belül is főként klasszika filológusnak készült, vagyis ifjonti érdeklődések középpontjában az ókor történet, az antik régiségek, a regék és mondák álltak, és az így felszedett tudásnak akkor is felettébb jó hasznát vette, amikor pályát módosított, hogy prózában és versben is oly könnyed íráskészségét operai szövegkönyvek szerzőjeként, no meg újságíróként kamatoztassa. A fiatal zeneszerző és a már beérkezett szövegkönyvíró 1827-ben tehát szerencsésen egymásra talált. És ilyes formán románi 8, vagy pontosabban mondva 7,5 Bellini opera librettistájává lett. A romantikáról, a drámáról és a zenés színpadi dramaturgiáról, az énekelt szövegről egyformán gondolkodván valósággal eszményi alkotótársakká váltak. Együttműködésük szinte elérte az idős Verdi és Bojtó fél évszázaddal későbbi kollaborációjának szintjét. Ám de 6 évi közös munkálkodást követően mégis veszekedés és harag vetett véget a partnerségüknek. Tényszerűen az utolsó előtti és egyszer s mint az utolsó még békében fogant közös munkájuk a ma este felhangzó Norma volt. Ennek témáját az alkotók az olasz operák már akkor is bevett szüzsé forrásából, vagyis a francia prózai színházi világból merítették. Méghozzá egészen naprakész módon, hiszen a párizsi Odeon éppen 1831 áprilisában mutatta be a Norma, avagy a Gyermekgyilkos című 5 felvonásos verses tragédiát. Annak szerzője Alexandre Sumé volt, aki költőként, de épp így államtanácsosként sem állt ellen a késztetésnek, hogy mindig hallgasson az idők szavára. Így hát annak idején verset írt Napóleon dicsőségét, majd a keresztény hit Bourbonok alatti újjászületését köszöntve. De épp így megénekelte a himlőoltás vitán felül áldásos hatását is. A rendszerváltások közepette tanúsított rugalmasságának is köszönhetően 1831-ben már jó ideje a Francia Akadémia tagja volt, és mindeközben történelmi és áltörténelmi drámái is szolid tekintélyt szereztek számára. Sumé emlékezetének fennmaradása persze döntően mégiscsak annak köszönhető, hogy a színpadon egymással ellentétes kötődések és kötelességek között őrlődő, saját szenvedélyei halálos csapdájába eső druida főpapnője történetében Bellini és Romani párosa felfedezte az ideális operai alapanyagot. Méghozzá rövid és hosszú távon, praktikusan és az esztétikai eszmények szintjén egyaránt. Mert hogy kezdjük innen? A Norma meghatározott alkalomra és meghatározott énekesek számára készült. A megkötött szerződés szerint ugyanis az új operának 1831 végén kellett a Scalában a közönség elé kerülnie, és miután az előző Bellini opera, az Alvajáró, alig 10 hónappal korábbi ősbemutatóján Giuditta Pasta hatalmas sikert aratott, így hát az új opera címszerepét is neki szánták, hogy azzal debütálhasson a Scala színpadán. A szerep és a szólam tehát eleve Pasta ifjasszony képességeihez, alkatához igazítva íródott, és hasonló mondható el mind a többi főbb szerepről. Hiszen a Scalának az adott szezonra szerződtetett énekeseit, így Giulia Grisit és a tenor Domenico Doncellit jól ismerte a komponista és a librettista egyaránt. Ehhez mérten ezt figyelembe véve kell értékelnünk azt, hogy Bellini számos ponton ismételt újraírásra késztette Románit, és hogy még a premier előtt maga is újra komponált egyes szakaszokat. Valamint azt az elsőre igencsak meglepő tényt, hogy a primadonna a próbák kezdetén úgy találta, Norma belépő áriája, az utóbb oly híressé vált Castadiva nem illik a hangjához, vagyis hogy azt nem képes jól és hatásosan előadni. Úgy annyira, hogy a határozottan fellépő zeneszerzőnek is csupán lassacskán sikerült meggyőznie őt az ellenkezőjéről. E ponton szólaljon is meg a majd 2 évszázada annyi operaénekesnőt, annyi primadonnát megigéző és megdicsőítő ária, a Holdistennőhöz intézett Castadiva részlete, Marina Rebecca előadásában.
Castadiva, Castadiva,
Ha az imént a Norma első címszereplőjének kezdeti ellenállását említettem, akkor észszerű azzal folytatni az ismertetést, hogy a Norma legelső közönsége 1831. december 26-án ugyancsak inkább hűvös, semmint lelkesült fogadtatásban részesítette Bellini új operáját. A zeneszerző egy barátjának rögvest a Scalabeli premiért követően így írt. Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető esetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott. Például a próbáktól kifárasztott énekesek visszafogottabb teljesítménye, no meg aztán az is, hogy a nézőtéren korántsem volt mindenki Bellini rajongó. Ha hihetünk a feltételezéseknek, akkor egy orosz arisztokrata hölgy, Julia Pavlovna Szamojlova, született von der Palen grófnő volt az, aki egy másik zeneszerző iránt táplált szerelme okán Belliniék ellen hangolta volna a Scala amúgy mindmáig rettegett bértapsoncait. Mivel az utókorból visszatekintve könnyen azt gondolhatnánk, hogy Bellini riválisa csakis Donizetti lehetett, hát siessünk tisztázni, hogy Julia, vagy olaszosan Giulia grófnő kedvese, a mára nagyjából elfeledett Giovanni Pacini volt. A premier hűs fogadtatása mindazonáltal értelemszerűen nem döntött a Norma sorsáról. Hiszen rögtön a második előadástól kezdve már az első milánói sorozat is mind zajosabb tetszésre lelt, és tudjuk, a Norma hamarosan világhódító és a tartós repertoárba beépülő dalművé vált. Olyan atipikus rajongókkal, mint Richard Wagner vagy a filozófus Schopenhauer. És persze az opera történet nagy díváinak egész sorával, akik dacára a címszerep hajmeresztő nehézségének, vagy tán éppen azért, egymást követve és egymással versengve kultiválták a Normát. Mert ha Lili Lehmann, a múlt századforduló nagy normája nem is minden alap nélkül állította azt, hogy könnyebb háromszor elénekelni Brünnhildét, mint egyszer Normát, azért a druida főpapnő vonzereje a szopránok számára vajmi nehezen leküzdhető. Méghozzá olyannyira, hogy gyakorta az opera második női főszerepét, Adalgisát megformáló énekesnőkből is Norma vált. Ami csak azért tűnhet meglepőnek, mert az operai gyakorlatban ez a szólam ma leginkább a mezzoszopránoknak szokott jutni, eltávolodva Bellini eredeti szándékától, aki egyként a szopránoknak szánta mindkét szerelmes papnő szerepét. A Norma pár év múltán magyar honba is eljutott. 1835-ben először még német nyelvű előadásban került színre itthon, ám 1836-ban Kassán már magyarul adták, és pedig Dériné Szép Pataki Róza főszereplésével. Kevéssel később azután, immár a Pesti Kőszínházban, a Norma vált annak a hatalomváltásnak az egyik hadszínterévé, amely Dériné és a külföldön képzett új, fiatalabb díva Sodelné között zajlott le. Ez a harc nem nélkülözte a fájdalmas, intrikus és ellentmondásos mozzanatokat. De itt mégis inkább idézzük az idős Dériné visszaemlékezését, hogy miként is gratulált neki egy Norma előadás szünetében, kifejező keverék nyelven, a Pesten gyakorta fellépő külföldi szoprán, Henriette Karl. Az első felvonás végeztével jő le, kitárja az öltözőszoba ajtaját, és egyenesen hozzám repül, azzal a szüntelen, vidám, mosolygó arcával, tapsolva és átölelve engem, s minthogy nem tud németül, csak franciául s olaszul, elkezdi. Brava, brava, Madame Der, Sie brav zungen, Sie haben charakterisztisch zungen, nicht charlatan, bon, bon, famos, Madame Schodel, charlatan, nicht schön inausbring, stark affektőr, s elkezdi magát rázni, éppen mint Schodelné, midőn a magasabb hangokat adta. Én csak megszégyenülve, lesütött szemmel hajlongtam előtte, azt se tudtam, fiú vagyok-e vagy lány. Beszélni nem tudtam vele, csak mondtam mindig, ich bitte, ich bitte. Ich sage, Ich nicht hören besser in Ungarisch Theater zungen hören als Madame der. Beszélt még ő sokat franciául, olaszul, de én nem értettem. Au revoir, Madame der, brava, brava. A győztes persze végeredményben mégis Chaudelné lett. És ha őt és a Normát emlegetjük, okvetlenül érintenünk kell a Normafa témáját is. A Schwab-hegy nevezetes, de már majd 100 éve csak emlékében eleven viharbükje, és általa annak környéke az elterjedt hagyomány szerint azért nyerte a Normafa nevet, mert Chaudelné az ide kirándult színésztársaságnak és úri kísérőiknek itt elénekelte volna a Casta Divát. A legkompaktabb elbeszélés szerint 1840-ben itt vette át azt a Norma szerepéhez illő dísz sarlót, amellyel hívei megjutalmazták, s erre mintegy válaszul énekelte el a Casta Divát. De abban a formában is létezik a történet, hogy az esetre 1848-ban került sor. Csak hogy zavarba ejtő, egyszer s mind a múlttal foglalatoskodók számára oly ismerős módon, nagyon nehéz ezzel kapcsolatban bizonyos és pozitív állításokat megfogalmazni. Mert az ugyan kinyomozható, hogy a máig kegyelettel őrzött, aranyozott ezüst sarlót nem itt, hanem Pozsonyban vette át Chaudelné, de a történet többi része akár igaz is lehetne. Épp csak egyetlen egykorú forrásban sincs nyoma. A Normafa elnevezés legelső sajtóbeli említése minden esetre 1856-os. A Chaudelné-Normafa összekapcsolásai pedig jóval későbbi. Aztán az is hozzátehető mindenhez, hogy egy másik magyarázat a színházi évad kötelező szünnapjaihoz és az ekkori színész kirándulásokhoz kapcsolja az elnevezést, lévén ezeket a napokat Norma napoknak hívták. Ám kételj itt is jócskán felmerülhet. És szinte még örülhetünk annak, hogy akad bizonyosan megcáfolható vélekedés. Az, hogy nem Chaudelné, hanem egy későbbi operaénekesnő, Benza Ida helyszíni Casta Divája után történt volna az elnevezés. Hiszen ő 1856-ban még csupán 10 esztendős volt. De most már következzen a Norma cselekménye, illő rövidséggel, immár egyértelműbb modorban. A megszállt Galliában játszódik az opera, ahol a római prokonzul Pollione még jóval a cselekmény kezdete előtt titkos szerelmi viszonyra lépett a druida főpapnővel, Normával, és kapcsolatukból 2 gyermek is megszületett. Pollione immár más szeret, újra csak egy helyi papnőt, bizonyos Adalgisát. Pedig a gallok hazafias indulatát már szinte csak Norma szava tartja vissza a rómaiak ellen indítandó harctól. Halljuk is ennek tanúságául az első felvonás elejéről a közösség irányítója, Norma apja, vagyis Orovézó és a gallok jelenet részletét. Marco Mimica és a madridi Teatro Real kórusa énekel.
Oh!
Norma nem sejti Pollione hűtlenségét, aki pedig már azt tervezi, hogy Rómába viszi magával a szerelmét viszonzó Adalgisát. Csak hogy a lelkiismeret furdalástól gyötört ifjú papnő megvallja főpapnőjének, Normának, milyen kísértéssel is szembesült. A címszereplő így megtudja elárultatását, és felindultságában maga is elmondja Adalgisának, hogy ez idáig ő volt a prokonzul kedvese. Mint hogy mindeközben Pollione is a színre lép, sor kerülhet egy megindító és felettébb szenvedélyes hármas összecsapásra a felvonás végén. A második felvonás kezdetén Norma már azt fontolgatja, hogy közös gyermekeik meggyilkolásával állna bosszút Pollionén. E motívum gazdag mitológiai és operatörténeti hátterére most legfeljebb csak kutyafuttában érintőlegesen utalnék. Végül Norma mégis inkább Adalgisára bízná gyermekeit, aki azonban nagyszívű gesztussal lemondani készül a szerelméről, sőt, még arra is vállalkozik, hogy a színfalakon kívül maga próbálja visszatéríteni Normához a római vezért. Szólaljon meg most a két papnő hosszú duettjének záró szakasza, Marina Rebecca és Karine Deje hangján. Adalgisa közvetítési kísérlete kudarcot vall. Norma immár harca serkenti a gallokat, akik elfogják a szentélyük területére Adalgisáért behatoló prokonzult. Miután Pollione még az életéért cserében sem hajlandó lemondani a szerelméről, Norma bejelenti, hogy a férfira váró mágián egy hűtlenné vált papnő is meg fog majd halni. Csak hogy nem Adalgisa ő, hanem maga Norma, aki megvallja közösségének eddigi kettős életét. Ez már Pollionét is meghatja, és végre felismeri, hogy milyen asszonyhoz vált is hűtlenné. Így hát újra szerelmes párként indulhatnak a halálba. Befejezésül halljuk a második felvonás fináléjának legutolsó perceit a John Fiore által vezényelt lemezfelvételről.
Oh, successo infelice.
Kérem, ha tehetik, hallgassák meg ma este Bellini Normájának madridi lemezfelvételét, és persze hallgassanak majd operát a jövő kedden is, amikor Richard Wagner Valkürie lesz műsoron, ugyan prológ nélkül, ám de bajrajti kapcsolás révén. Két hét múlva pedig Verdi Pünkösdi királysága hangzik majd fel, immár újra prológgal. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető, László Ferenc. Természetesen ezúttal is annak említésével, hogy műsorunkat ott lelhetik, és akár újra meg is hallgathatják a mediaclick.hu oldalán. A viszonthallásra!
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.